Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Pozsonyban hamarosan megnyílik a budapesti terrorházához hasonló múzeum. A részleteket Protics János mondja el Szlovákiából.
Hivatalosan a jövő év márciusában nyitja meg kapuit, de heti egy alkalommal, már november második felétől megtekinthető Pozsonyban a kommunizmus büntetteinek és áldozatainak múzeuma. A budapesti terrorházához hasonló múzeum létrehozásának ötlete már nem sokkal a rendszerváltást követően felvetődött az akkori Csehszlovákiában. A múzeum létrehozását a Keresztény Intézetek Fóruma felhívása gyorsította fel, amelyet az utolsó csehszlovákiai politikai foglyok szabadon bocsátásának 20. évfordulóján 2010. november 25-én tettek közzé. A múzeumot a feltűnésmentes hősök nevet viselő civil szervezet polgári kezdeményezés alapján részben önerőből, részben szponzori adakozásból állami támogatás nélkül hozta létre. Megalapításának célja a kommunista rendszer bünteteinek bemutatása mellett az, hogy idővel dokumentálják a kommunista rendszer összes szlovákiai áldozatának nevét és a velük szemben elkövetett büntetteket. A kiállítás anyagát különböző tárgyak, fotók és könyvdokumentáció, valamint egykori szamizdat kiadványok képezik. Közülük sokat a kommunista rendszer által bebörtönzött, vagy más módon üldözött áldozatoktól kapták. Az állandó tárlat a Szent Erzsébet egészségügyi magánfőiskola épületében, a pozsonyi elnöki palota szomszédságában kapott helyet az intézmény felajánlásának köszönhetően, amely szimbolikus 1 euróért adja bérbe az épület egy részét. A múzeum heti egy alkalommal már november második felétől megtekinthető, az ünnepélyes megnyitást 2013. március 25-ére a kommunista karhatalom által Pozsonyban szétvert úgynevezett gyertyás felvonulás 25. évfordulójára tervezik. Az 1968-as prágai tavasz elfolytása utáni Csehszlovákiában ez volt a legjelentősebb megmozdulás a kommunista hatalom ellen. 1988 márciusában a pozsonyi tüntetést vízágyukkal és gumivotokkal verte szét a karhatalom. Az Inforádiót Katics János tudósította Pozsonyból.
Továbbra sem csitulnak a jövő évi költségvetés által keltett indulatok Franciaországban. A Gyáriparosok Országos Szövetsége, a MEDEF elnökasszonya szerint a kormány elképzelései falnak viszik az országot, más szakértők pedig úgy vélik, a jelenlegi tervek erőltetésével Franciaország Európa nagybetegévé válhat. Esrádú János tudósít Franciaországból.
Gazdasági szempontból eddig az ország viharriasztás alatt állt, de ez a helyzet már a hurrikánriasztásra változott. Ezt a drámai figyelmeztetést hangoztatja a MEDEF felső embereim már napok óta a különböző lapoknak adott interjúban. Laurence Parisot szerint a cégvezetők a tervezett adóemelések miatt kvázi pánik hangulatban vannak, a befektetők pedig egyre bizalmatlanabbá válnak. Döni Kessler, a SCOR viszontbiztosítási csoport vezérigazgatója, a Lezekó gazdasági napilapnak adott interjúban a fentieknél is borulátóbban nyilatkozik, szerinte a vállalatokat sújtó büntető jellegű adók miatt a nagy cégcsoportok rendre elhalasztják franciaországi befektetéseiket vagy fejlesztéseiket, és azokat inkább máshol hajtják végre. A neves kutatóként és közgazdászként is ismert szakember úgy véli, a kormány által készített költségvetést nem lehet megszorítónak nevezni, hiszen az semmilyen állami megtakarítás sem irányoz elő. A kormányzati törekvések kapcsán Alan Mink, az ország egyik legbefolyásosabb közgazdásza egy interjúban azt mondta, 10 éve Németország volt Európa nagybetege, félő, hogy most Franciaországon a sor. Mindeközben egyfajta verseny alakult ki a kormány és a szocialista többség között a ki tud több adót kitalálni témában. Az Eiró kabinetnek például csak nagy nehezen sikerült megakadályoznia, hogy a szocialista honatyák ne vegyék be a vagyonadó által érintett javak körébe az 50 ezer eurónál többet érő műalkotásokat is. Cserében úgy tűnik, hogy a képviselők egy része nem fog belemenni abba az egyességbe, amely a gazdasági tárca és a magukat megkopasztandó palimadaraknak nevező vállalkozók között jött létre, és amely a cégeladások során keletkező értéknövekedés adózásának a korábbi szinten tartását rögzítette volna. A szembenállást ezügyben a MEDEF elnökasszonya tovább erősítette, azt követelve, hogy ezt a szerinte kifejezetten befektető ellenes rendelkezést úgy, ahogy van, vegyék ki a törvénytervezetből. Az amúgy is parás hangulatot a költségvetési miniszter kedden azzal fokozta tovább, hogy bejelentette, valószínűleg nem sokáig tartható a vendéglátóiparban alkalmazott kedvezményes áfakulcs. A 2090 bevezetett 5,5%-os áfát az előző kormány idén januártól 7%-ra emelte fel, és a mostani miniszteri kijelentésre a szakma képviselői azonnal figyelmeztettek, egy esetleges drasztikus módosítás országos szinten azonnali 100 000 munkahely megszűnését vonná maga után. A fentiek mellett az csupán haba tortán, hogy a kormány jövő áprilistól megemeli a magasabb nyugdíjakat sújtó személyi jövedelemadó mértékét. Az intézkedés mintegy 7,5 millió nyugdíjast érint, és az ígéretek szerint az így befolyt összeg teljes egészében a társadalombiztosító kasszáját erősíti majd. Esrázu János, Inforádió, Franciaország.
Németországban a szegénység csak ritkán vehető észre. Kiváltképpen az élelmiszerüzletekben vagy a piacon tapasztalni, mint gyakrabban, hogy nyugdíjasok nem egyeznek bele, ha az eladó lehet 5 dekával több kérdéssel fordul hozzájuk. Azonban, mint németországi tudósítónk Vince András jelenti, nem csak az idősebb korosztály küzd egyre nagyobb mértékben anyagi gondokkal.
A napokban fültanúja voltam egy telefonbeszélgetésnek, amelynek során egy kolléganőm, aki egyedül neveli 2 gyermekét, figyelmeztette a kisfiát, hogy az osztálykirándulásra csak nagyon szűkös zseppénzzel tudja ellátni. Kicsit felkaptam a fejem, miután észrevette reakciómat és letette a kagylót, kertelés nélkül elmondta, hogy az infláció hivatalosan alig lépi túl a 2%-ot, a napi kiadások azonban ennél jóval nagyobb ütemben emelkednek, az ő fizetése pedig már jó ideje stagnál. Így aztán nagyon oda kell figyeljen, mire ad ki pénzt, ha gyerekeit elképzeléseinek megfelelően akarja felnevelni. Mindez összecseng azokkal az adatokkal, amelyeket a 20 éve életre hívott úgynevezett szegénységkonferencia eheti ülésén hozott nyilvánosságra. Ebből kiderül, hogy a munkavállalók közel 25%-a kis fizetésből él, és ez gyakorlatilag a lakosság 10%-át teszi ki. A konferencián rámutattak arra is, hogy az alacsony fizetés után viszonylag kevés társadalombiztosítást vonnak le, következésképpen ezek a személyek minimális nyugdíjra számíthatnak, tehát öregségükre a szegénység veszélye fenyegeti őket. Kiváltképpen a gyermekeiket egyedül nevelő anyák és apák helyzete siralmas. Közel 1/3 bevétele alig éri el az 1000 eurót. Németországban jelenleg az számít szegénynek, akinek havi fizetése nem haladja meg a 952 eurót. A 65 év feletti személyek közel 15%-a még ennél is kevesebb nyugdíjból tengődik. Némi meglepetést keltett a kimutatásban, hogy nőket nagyobb mértékben fenyeget az elszegényedés veszélye, ugyanis nyomorban élők csak 15%-a férfi, míg a nők aránya megközelíti a 17%-ot. A konferencián megállapították azt is, hogy a tendencia negatív irányba mutat, azaz lényeges javulásra alig ha van remény. Vince Andrást hallották Németországból.
7. negyedéve lassul Kína gazdasági növekedése, amely aggodalommal tölti el a befektetőket és európai cégeket is. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
A közel 7,5%-os gazdasági növekedés hírére valószínűleg örömükben gyalog rohannának haza az Európai Unió Brüsszelben összegyűlt állam és kormányfői. Kínában azonban mindez nem olyan jó hír. 3 évtizeden át ugyanis 10%-os volt az évi GDP növekedés, de a nemzetközi gazdasági válság hatásai Kínát sem kerülték el. A hatalmas országban még tavaly is több mint 9%-os volt a GDP bővülése, az idén azonban jelentősen visszaesett a növekedés, kevesebb mint 7,5%-ra. A kormány ugyanakkor stabilizálódásról beszélt, és biztos abban, hogy sikerül tartani az idei növekedési célt. A kínai gazdasági teljesítményre kihatotta az eurózóna elhúzódó válsága, és az is, hogy lassan talál magára az amerikai gazdaság. Mark Williams, a Capital Economics nevű cég vezető ázsiai elemzője szerint vannak bizonyos arra utaló jelek, hogy valóban stabilizálódik a kínai gazdaság, de ez jóval lassabban fog végbe menni, mint ahogy azt a kínai vezetés mondja. Minden esetre Kínában biztatónak találják, hogy tavalyhoz képest emelkedett az ipari termelés, és jelentősen felpörgött a kereskedelem is. A pekingi kormánynak jó lenne mérsékelt növekedési pályán tartani a gazdaságot, mert így elkerülhetné a fellendülés és összeomlás ciklusát. Európában azonban aggódnak az olyan nagy cégek, mint a Nokia és a Nestlé, mert profitjuk visszaesésétől tartanak. Az élelmiszeripari cég régiós eladásai visszaestek, az egykori piacvezető, mostanra háttérbe szorult finn mobiltelefongyártó is a lassuló kínai növekedéssel magyarázza eladásai csökkenését. Úgy tűnik, a kínaiak kiszeredtek a drága svájci órákból is, szeptemberben közel harmadával kevesebbet sikerült eladni belőlük. A Kínában ikonikusnak számító német autókra is visszaesett a kereslet, és aggódhatnak a luxuscikkeket gyártó francia divatcégek is. Mindeközben az egyre öntudatosabb kínai dolgozók követelése is megnyírbálhatják alkalmazóik bevételeit, és kihathat a gazdasági növekedésre a környezetvédelmi mozgalom is, egyre gyakoribbak a tiltakozások a környezetszennyező üzemek miatt. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Egyre nő az Angliába irányuló emberkereskedelem. Az elmúlt évben 946 esetet terített fel a rendőrség. Kínai, vietnámi, nigériai és kelet-európai bűnbandák révén prostituáltak, koldusok, mi több, szervátültetésre kiszemeltek érkeznek a Szigetországba. Londonból Sárközi Mátyás tudósít.
A hatóságok csak a felderített bűnügyeket tartják nyilván, valószínű, hogy a tavalyi 946 esetnél sokkal jelentősebb az emberkereskedelem. Az is aggasztó, hogy 234 gyerek volt közöttük, akiket utcai bűnözésre, zsebtolvajlásra és koldulásra használnak fel. Két esetben az áldozatot arra kényszerítették volna nyerészkedők, hogy csekély összegért kioperáltassák a vesélyüket orvosi célokra. Szerencsére a rendőrség ezt időben megakadályozta. A letartóztatottak egy része teherautók rakománya közé rejtve jutott be Angliába, mások viszont legálisan útlevéllel érkeztek emberrablók szervezésében. Ezeket a határon nehéz volt kiszúrni, sokszor maguk sem tudták, hogy áldozatok. Vendéglátóipari állásajánlatokra jobb élet reményében jöttek, és az ügynökök ezután képezték át őket prostituáltá, vagy a fizetésük jelentős részét leadó kényszermunkássá. A brit hatóságok szerint 92 banda foglalkozik embercsempészettel. A BBC által most közzétett 2011-es statisztikai táblázat első helyén Nigéria áll, a második helyén Vietnám, a harmadik Románia, majd Kína, Szlovákia és a Cseh köztársaság következik. Magyarország nem szerepel a kimutatásban. Az embercsempészek ellen nemzetközi összefogással fokozzák a küzdelmet, az utasszállító repülőgépek személyzete is kiképzésben részesül, hogy megpróbálja felismerni az áldozatokat. Inforádió, Sárközi Mátyás, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.